Szeretettel köszöntök mindenkit az Urban Cobra Strike Force podcast második részében, melynek központi témája a Rise of Cobra, illetve hatása, majd a 2012. júniusában megjelenő Retaliation című film lesz. Kezdjük is azzal, hogy 2009-ben megjelent az első nagy költségvetésű G.I. Joe film. Majd megjelentek a figurák is, ám ebben az időszakban, illetve az ezt követő negyedévekben a Hasbro igen sokat veszített pénzügyileg, és ennek a hatása egészen a mai napig is érződik, ugyanis idővel egyre kevesebb figura jelent meg, és bár azt nem, attól nem kell tartani, hogy valószínűleg ebben az évben valamiféle krach üthet be, vagy nem abban a formában jelennek meg a figurák, mint ahogy azt eddig is láttuk. 2013-ra nagyon oda kell figyelni, ugyanis ha ez a második film nem teljesít jól, akkor lehet, hogy szorítanak majd a nadrágszíjon, és az egész Joe vonal veszélybe kerülhet. A központi témája a mostani elmélkedésemnek az az lesz, hogy miért fontos, hogy jól teljesítsen ez a második film, illetve a figurák. De hogy ezt megérthessük, egy kicsit vissza kell kanyarodnunk 2009-hez, ugyanis ekkor jelentek meg ugye a Rise of Cobra filmhez kapcsolódó játékok. Ezeknek a terítése azonban igen elbaltázott volt, ezt ugye úgy kell felfogni, hogy nem konkrétan a Hasbro az, aki eladja a figurákat, illetve járműveket, hanem megegyezik bizonyos boltokkal, mint például a Walmart, de egyéb más cégeket is megemlíthetnék. Itt kerülnek ugye a boltok polcaira a figurák. Azonban történt egy olyan baki, mely szerint ezekben a boltokban a figurák közül csak az első 2-3 hullámot lehetett megtalálni.
Kifutunk az időből! Kilövés!
Ez azért volt problémás, mert a legfinomabb darabokat pont, hogy az ezek utáni hullámokban lehetett összeszedegetni, és azáltal, hogy csak ez a néhány hullám került terítése igen nagy példányszámban, elég sok embert zártak el attól, hogy fogják magukat és a kis családjukat, és megvegyék a heti G.I. Joe adagjukat. Na most ez történt az Egyesült Államokban. Ebből óriási bukta volt egyébként, és ugyanez jellemző volt a világ többi pontjára. Akkor még úgy gondolta a Hasbro, hogy jó buli lesz nekik, hogyha nem csak az Egyesült Államokban, de például Európában és egyéb más országokban is fogják ezeket a figurákat teríteni. Na most ez megint nem jött be, hiszen ugyanezt a problémát kellett volna eszközölni, valahogy kiküszöbölni, de ez nem történt meg.
It's fun.
Ennek a legjobb példája az, hogy mind a mai napig például Magyarországon is találhatunk Rise of Cobra figurákat, illetve járműveket, azt mondanom se kell, hogy az eredeti árnak akár a 6-szorosáért is, és mindez azért volt, mert abból a néhány hullámból ugye rengeteget kaptunk, utána pedig egyszerűen elhalt az egész, nem lehetett fellelni őket, pedig nagyszerű dolgokat kaphattunk volna. Tehát azt lehet mondani, hogy nemzetközileg nézve is két szék közé esett a Hasbro, hiszen a mostani Retaliation figurákat már egyedül az Egyesült Államokat leszámítva csak Kanadában lehet majd kapni. Ez történt a múltban, most is jelennek majd meg figurák, de most elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor meg kell emlékeznem arról, hogy mi okozza az új játékoknál azokat a bizonyos felhördüléseket, a sok negatív kritikát, amelyet a játékcég kap, és hát ami szerint legszívesebben a pokol legmélyebb bugyrába száműznék őket. Sok figurának csökkentették a mozgathatóságát, erről egyébként az első podcastban bővebben beszéltem, majd hallgassátok meg, és ezzel letaszították őket a 20-rangú figurák sorába, amiket szinte a vásárlók után haigálnak alig egy dolláros áron. Például a Lanard Corps mostanára egy ilyen ágazattá fejlődött vissza, de említhetnék még sok más egyéb figuracsaládot is. A lényeg, hogy ezek tényleg csak ki vannak rakva a turkálós részekre, és akkor boldog-boldogtalan szedhet össze magának ilyen figurákat, de tényleg potom áron. Viszont ez azzal jár, hogy hogy a minősége az nem igazán megfelelő, a mozgathatóságról nem is beszélve. Tehát igaz, hogy egyelőre csak a járművekhez tartozó pilóták, a sofőröket sújtották ezzel az átokkal, de megfigyelhető az is, hogy a single pack-es figurákat is bizonyos szinten osztályozták, például a ninjáknál nem történt semmiféle degradálás, ugyanakkor egy roadblock figurának vagy Cobra Commandernek eltűnt a bokájánál a mozgathatóság, illetve ki tudja még, hogy miket vettek visszább, és azért a Hasbro részéről azért történt ez a úgymond visszalépés, vagy ez a költségcsökkentési dolog, hogy azt mondták, hogy minél nagyobb járműveket szeretnének tervezni, és ezeket mostantól meg is fogjuk kapni. Ugyanakkor érdekesség, hogy bár költséghatékonyabban szeretnének dolgozni, ezek a figurák nem lesznek olcsóbbak, sőt, az eddigi 6-7 dolláros ár helyett már 8-9 vagy akár 10 dolláros árat is elérhetnek ezek a darabok. Hát ez természetesen semmi másért nincs így, mint a profit miatt. Azonban fontos megjegyezni, hogy a Retaliation figurákat elsősorban gyerekeknek szánják. Tehát egy kisgyerek valószínűleg nem fog azzal foglalkozni, hogy egy járműbe, hogyha beleülteti a figurát, akkor annak most mozog a bokája, vagy a könyöke, vagy a bármije. Bele fog ülni, és akkor úgy fog vele játszani. Igazából szerintem erre számítanak a Hasbro emberei. Próbálják tehát megcélozni ezzel a fiatalabb korosztályokat. Ez azért nagyon fontos, mert egész egyszerűen azt lehet látni, hogy az egyre zsugorodó kínálatot mindösszesen a gyűjtők tudják finanszírozni. Tehát azok, akik 30 évvel ezelőtt beleszerettek ebbe a játékvonalba, és egész egyszerűen ők tartják fenn ezt az egészet. Na már most nagyon fontos lenne a vérfrissítés, és ezt a jövő generációinál kell kezdeni, egészen a legfiatalabb korosztály, olyan 4-5 éves korban, amikortól ajánlott ezeket a játékokat a gyermekek kezébe adni, és ez egy nagyon pozitív döntés, hiszen tényleg a G.I. Joe brand jövője múlhat ezen a dolgon, hogy ez mennyire sikerül. Főleg a mai világban, amikor ezek a kis lurkók szinte hamarabb tanulnak meg a számítógépen pötyögni, mint írni meg beszélni, és egész egyszerűen már nem igazán játszanak kézzel fogható játékokkal, csak belökik a CD-DVD-t, és akkor valamiféle konzol vagy számítógépes játékkal el vannak naphosszat. De nagyon fontos lenne, hogy a kézügyességük meg a fantáziájuknak a fejlődése szempontjából is visszatérjenek azért az ilyen játékokhoz, mert szerintem nagyon sokat lendít az egy gyermeknek a fejlődésén, hogyha ő saját maga talál ki bizonyos dolgokat, és ehhez csak a kellékek adottak, de ő neki saját magának kell összeraknia ezt az egészet, esetleg pálcikákból fegyvert farag, vagy bázist épít, gyufás dobozokból, vagy akármire lehet gondolni, de ez a lényege. It's fun. Persze, nem lehet elmenni szó nélkül az előzmény mellett sem, és itt most magáról a Rise of Cobra filmről fogok beszélni, hiszen úgy gondolom, hogy alapvetően ez is hozzájárult bizonyos mértékben a bukáshoz. Na de most nem feltétlenül a rossz dolgokról szeretnék beszélni, sőt, inkább a pozitív dolgokat szeretném kiemelni, mert a negatívumokat bárki összeszedheti, írhat toplistákat, hogy miket kellett volna kihagyni, mit kellett volna egészen máshogy összerakni, de nekem most nem ez a célom, hanem inkább a jó dolgokat szeretném kidomborítani.
A Múmia rendezőjétől
összeállítunk egy csapatot. Ők a legjobb profik a világon. Ha mindenki más kudarcot vallott, ők nem fognak.
Az első ilyen az, hogy Destro történelmi hátteret kapott. Ez igen fogyaszthatóra sikerült, és a McCullen dinasztia napjainkban élő leszármazottja joggal tekinthető az első film egyik meghatározó karakterének, még ha a film későbbi részleteiben ez el is halványult. Aztán gondolok itt például arra, hogy A Joe karakterek nagy része egyenruhát kapott, hát ez milyen nagy szó. Igaz, egy kissé elherdálták ezt a lehetőséget, hiszen a kék kontra fehér kontra szürke kompozíció nem feltétlenül a leglogikusabb választás, mégpedig egy olyan helyen, ahol a sivatagban építenek ki egy bázist. Hát ebben mindenki gondoljon bele. Scarlettet szerintem teljesen eltalálták, nem is értem, hogy maradhatott ki a folytatásból, amikor Rachel Nichols, színésznő, annyira szeretett volna maradni, és ennek hangot is adott, de egész egyszerűen azt mondták a film készítői, hogy köszönik szépen, de nem kérnek belőle. Az off-screen karakterek. Gondolok itt arra, hogy amit már említettem a játékok terén, az első 2-3 hullámban tömve voltak a filmbéli figurák, de utána jött csak a krém igazán, amit ugye a boltok nem terítettek rendesen. Firefly, Snow Serpent átfestés, Volcano Viper, és még sorolhatnám. Firefly ugyan benne lesz a mostani filmben, de az a játék, amit láttunk a Toy Fair-en, hát az bizony hagy kívánnivalót maga után. Itt van még nekünk a Night Raven akcióban. Szerintem minden ember szívesen látta volna ezt a madarat a levegőben, még ha ez csak a Root kiskacsa is a repülő családjában. Igaz, az pozitívum, hogy nem a játékról mintázták a gépet, hanem éppen fordítva, mert a nem gördülő kerekek miatt a nanorakéták becsapódtak volna, és akkor nincs happy end. Ez talán egyértelmű. Végül pedig Arnold Vosloo, mint Zartan. Ha valakit megérte áthozni a második filmbe, az egyértelműen ez a fickó. Számomra a Darkman sorozat óta nagy kedvenc, és mindig felüdülés volt nézni a jeleneteit a Joe filmben is. Azt hiszem, a legfontosabb pontokat érintettem, de ha valakinek van még ötlete kibővíteni a listát, az kérem írja meg a blogban. Az új filmet nem teljesen ott folytatják, ahol az elsőt abba hagyták, de nem is számít egészen újrakezdésnek, valahol a kettő között mozog. Talán az előzetes információk közepette sokan úgy véltük, hogy ez a rendező a Justin Bieber filmmel a háta mögött nem fog nagyot alkotni. Ehhez képest van egy dolog, amit már egész hamar megtett, hogy alázattal közelített a rajongókhoz. Még emlékszem arra a felhívására, amikor több fórumon is azt kérte a fanoktól, írják le, mit hogyan képzelnek el. Én magam is megírtam, mik azok a dolgok, amiket nehezményezek, és ezek egyike, mely szerint a Joe vonal nem Star Wars. Például ez a Duke, én vagyok az apád testvérének, a barátnőjének, a húgának a fodrásza. Ez egyszerűen nem kell egy ilyen filmbe. Teljesen fölösleges. Ezt a megjegyzést többen is idézték, úgyhogy biztos voltam abban, hogy ki fogják hagyni. És nagyon örülök, hogy így is tesznek. Aztán, ahogy jöttek az első képek, az első előzetesek, kezdett világossá válni, hogy máshogy képzelik el a folytatást bizonyos értelemben. Eddig úgy tűnik, hogy egy szolid második részt kaphatunk, amiben amolyan Renegades módra számkivetetteké válnak a hősök, kapunk egy sisakos Cobra Commandert, Roadblock a klasszikus karakteréhez hasonlóan szeret majd főzni, illetve behozták azt a jelenetet, amiben Jay-Z-t fogja idézni, ez szerintem jó pofa dolog. Egy igazán elképesztő Jinx is felüti a fejét, hogy a Hisztankról és Zartanról már ne is beszéljek. It's fun. Persze ez még semmire nem lehet garancia, lehet ez is egy nagy rakás szamóca, de azzal a lépéssel, hogy sok dologban hallgattak a rajongókra, megalapozták azt, hogy ezek az emberek mozi jegyet váltsanak. Mint ahogy én is fogok, ha majd megjelenik nálunk ez a film.
Indulás. A világ nem menti meg magát.
A figurákról már az első részben értekeztem, így csak pár dolgot említenék meg. Lesznek városdarabok, még lesznek olyan figurák, amik valószínűleg kiverik a biztosítékot. Például az a special feature, amivel egyelőre úgy tűnik, hogy csak Roadblock rendelkezik, érdekes. A kézfeje ugyanis úgy van kiöntve, hogy alapból fog egy pici eszközt, amire a nagy kilövőt lehet majd rácsatlakoztatni. Hogy ezt miért pont csak nála lehet megfigyelni, vagy egyáltalán mi oka volt ezt bevezetni a Hasbro-nak, az egyelőre kétséges, és igazából nem tudni, ez ebből az egészből mi fog kisülni, vagy hogy egyáltalán az eredeti originál megjelenéseknél majd ez meg fog-e maradni, esetleg változtatnak-e rajta, kap-e másik kézfejet, bár a költségcsökkentés miatt ez egy igencsak kétséges opció, ezt egyelőre nem tudni. Olvastam kritikákat az első két-hármas pakról, és nekem elmondták, hogy ugyanabból a plastikból készül majd mindegyik figura, mint amit megszoktunk eddig a Pursuit of Cobra, illetve a 30. évfordulós figuráknál, tehát ebből a szempontból nem érheti a gyűjtőket akkora csalódás. A mozgathatóság csökkentése viszont erős kételyeket ébresztett bennem. A hat figura közül a legérdekesebb vélhetően a Red Ninja lesz, ami rengeteg szuper alkatrésszel rendelkezik, köztük például egy olyan sisakkal, amely erősen emlékeztet Slice karakterére, tehát ezzel igyekeznek kiszolgálni a mozifilm rajongókat, mint ugye Red Ninja, a régi vintage rajongókat, illetve az új figurákat, kedvelőket is, hiszen a ninja karaktereknél megmaradnak a mozgathatósági paraméterek, tehát ugyanúgy mozog a kéz, a fej, a láb, a mellkas, minden. Illetve kapni fog egy olyan kilövőt, aminek talán lesz haszna is, ugyanis ezzel le tud majd csúszni egy dombról, mert ki lehet feszíteni két pont közé a cérnákat, amiket ki tud lőni, és ez tényleg jól néz ki, nekem tetszett ez a dolog. A legfurább karakterek pedig egyrészt a totál szürke és ízléstelen Beachhead, aki egyrészt nem tudom, hogy került egy Ninja Dojo pakba, tehát ő nem ninja, másrészt a filmhez sem nagyon lesz köze, én eddig legalábbis nem láttam a színészek között, a karakterek között, tehát nem igazán értem, hogy mi az összefüggés. Illetve az összekitbeselt Kamakura, amelyiknek ez a tengerzöld vagy kék, kékes, tengerzöldes, kékes, zöldes, kék, amilyen színben tündököl, hát ez sehogyan nem megy hozzá. Illetve nagyon előtt tőle az aranyozott alkar és lábszárvédő. Persze a mindenkori kereslet dönti majd el, hogy ezek mennyire lesznek kelendőek, illetve mennyire nem. Ez most még a részemről csak találgatás. It's fun. A lényeg az, hogy volt egy, hát egy igen megosztó film, amihez egy rossz terítési módszer párosult a figurákkal kapcsolatban, amelyet most szeretnének elkerülni, igyekeznek költséghatékonyan dolgozni a Hasbro-nál, ám úgy tűnik, hogy bizonyos pontokon megismétlődhetnek azok a problémák, azok a negatívumok, amik az első filmet jellemezték, illetve a játékokat. Viszont a film az olyan szinten előrelépés, hogy jobban bevonták a rajongókat, az érdeklődőket a film előkészületeibe, és ha nem is lesz egy olyan kirobbanóan jó film, vagy elcsúsznak pár banánhéjon, az se lesz akkora probléma, mert az eszenciát azt talán egy kicsit jobban eltalálták, mint az első film alkalmával, és ez tényleg tiszteletre méltó, úgyhogy John Chu-nak és a készítőknek emiatt köszönet. Aztán pedig majd kiderül nyár közepén, hogy pontosan hogyan is lesz ez a film, mennyire fog tetszeni az embereknek, és egészen október végéig, november elejéig megjelenhetnek majd a figurák, amelyek majd kiderül, hogy pontosan hogyan is néznek ki, tehát milyenek a valóságban, nem csak prekoncepciós figurákat láthatunk végre, illetve hogy a mozgathatóságot mennyire vonták meg a figuráktól, a járművek mennyire játszhatóak, és hogy mennyire fog tetszeni a gyereksereknek, akiknek gyakorlatilag a Hasbro készítette ezt az egészet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hamarosan tudok jelentkezni majd egy újabb résszel, amelyre vannak már ötleteim. Addig is nézzétek a blogot, mert még sok érdekesség és újdonság vár rátok. Minden jót, sziasztok!